Mert csak én tudom, mi a tervem veletek, így szól az Úr. Békességet és nem romlást tervezek, és reményteljes jövőt adok nektek. Ha segítségül hívtok, és álhatatosan imádkoztok hozzám, akkor meghallgatlak benneteket. Megtaláltok engem, ha kerestek, és teljes szívvel folyamodtok hozzám. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, ami atyánktól, és az ő egyszülött fiától, ami Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. A mi segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése, jöjjön az Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság Istentől. Amen. Kedves testvéreim, hallgassátok meg Istennek igéjét Lukács evangéliumának 15. fejezetéből, a 11-től a 24. versig. Egy embernek volt két fia. A fiatalabb ezt mondta az apjának. Atyám, add ki nekem a vagyon rámeső részét. Erre megosztotta köztük a vagyont. Néhány nap múlva a fiatalabb fiú összeszedett mindent, elköltözött egy távoli vidékre, és ott eltékozolta a vagyonát, mert kicsapongó életet folytatott. Miután elköltötte mindenét, nagy éhínség támadt azon a vidéken, úgyhogy nélkülözni kezdett. Ekkor elment, és elszegődött annak a vidéknek egyik polgárához, aki kiküldte őt a földjére disznókat legeltetni. Ő pedig szívesen jól lakott volna, akár azzal az eleséggel is, amit a disznók ettek, de senki sem adott neki. Ekkor magába szállt, és ezt mondta. Az én apámnak hány bérese bővelkedik kenyérben, én pedig itt éhen halok. Útra kelek, elmegyek apámhoz, és azt mondom neki. Atyám, vétkeztem az ég ellen, és te ellened. Nem vagyok többé méltó arra, hogy fiadnak nevezzenek. Tégy engem olyanná, mint bédeseid közül egy. És útra kelve el is ment az apjához. Még távol volt, amikor apja meglátta őt, megszánta, elébe futott, nyakába borult, és megcsókolta őt. A fiú ekkor így szólt hozzá. Atyám, vétkeztem az ég ellen, és te ellened, és nem vagyok méltó arra, hogy fiadnak nevezzenek. Az apa viszont ezt mondta szolgáinak. Hozzátok ki hamar a legszebb ruhát, és adjatok rá, húzzatok gyűrűt a kezére és sarut a lábára. Azután hozzátok a hízott borjút, és vágjátok le. Együnk és vígadjunk, mert ez az én fiam meghalt, és feltámadott. Elveszett, és megtaláltatott, és vígadozni kezdtek. Isten tegye áldottá az ő igéjének meghallását és szívünkbe fogadását, hogy megteremhessük annak áldott és jó gyümölcseit. Gyertek testvéreim! Válaszoljunk az ige szavára, imádkozzunk. Urunk Istenünk, hálát adunk neked, hogy ezen a vasárnapon is itt lehetünk a te színed előtt, és a te igéd élő és ható újra és újra a számunkra. Kérünk, nevelj minket arra, hogy csak a te törvényed legyen mérvadó. Ígéd és szent lelked által felismerhessük a te akaratodat, és akarjunk is aszerint élni. Atyánk, köszönjük, hogy te felnőttként kezelsz minket, és rávezetni, elvezetni akarsz minden igazságra, és nem gyerekként a szánkba rágod azokat, hanem azt akarod, hogy felismerjük, mi a te jó, kedves és tökéletes akaratod. Áldunk, Urunk, ezért a szabadságért. Áldunk, Urunk, hogy mintát adtál e történet kapcsán, hogy lehet a jót választani, hogy meg lehet térni. így kérünk most arra, hogy ezzel a szabadsággal figyelve a te szavadra, tudjunk önként, hálából, szeretetből jó döntéseket hozni, melletted, igéd és akaratod szerint. Kérünk, Szentlélek Úristen, légy jelen, mind az ige hirdetőjével, mind a hallgatóival. Jézus Krisztus nevében kértünk. Amen.
Urunk Istenünk, szentelj meg bennünket az igazsággal, a te ígéd igazság. Amen. Hallgassátok meg Istennek ígéjét, a mai Isten tiszteletünk alapigéjét, a Római Levél 8. fejezetéből, a 15. versből. A fennnevezett helyről így szól Isten igéje. Mert nem a szolgaság lelkét kaptátok, hogy ismét féljetek, hanem a fiúság lelkét kaptátok, aki által kiáltjuk, Abbá, Atya. Eddig az írott ige. Szeretett testvéreim, kedves gyülekezet, az életben tele vagyunk elkötelezettségekkel. Azok, akik már több tapasztalattal bírnak, nyilván ezt tudják és igazolhatják. Az élet folyamán mindig meg kell felelni valakinek vagy valaminek. Készült egyszer egy film egy magyarországi zsidó családról, amelyben egy alkalommal a főszereplő keservesen kifakadt, hogy mennyi mindennek meg kell felelnie. Családnak, feleségnek, az ősök hagyományának, a modern élet követelményeinek, a jelen való társadalomnak, és végül önmagának is. Ahogy ez a szereplő, mi is érezhetjük sokszor, hogy életünket gúzsba kötik a feladatok, az elkötelezettségek, megfelelési kényszerek, és szinte rabságban vagyunk, és életünket átszövi a félelem. Alapigénk az Istenhez való kétféle viszonyulásról szól, amelynek az egyik része pontosan ilyen megfelelési kényszer, félelemmel átszőtt élet, vagy azt is mondhatjuk, hogy egy olyan vallásos élet, amely nem egy igaz hiten alapszik, hanem bálvány hit. És a másik viszonyulás Istenhez a hívő ember viszonyulása. A vallásos ember és a keresztény ember gyökeresen más élet szemléletéről szól a felolvasott ige. Mai világban elterjedt gondolat az, hogy mindegy, hogy miben hiszünk, csak higgyünk valamiben. Higgyünk valamiben, az ember érzi azt, hogy kell, lelki szükséglet az, hogy valamiben higgyünk, valamiben vessük a mi bizalmunkat, de az, hogy miben, az már a mai világban, ebben a értékrelatív világban, amikor mindegy, hogy mi csak működjön, ebben a világban már úgy érezzük, hogy teljesen mindegy, hogy miben hiszünk. Lehet válogatni, akár egy áruház polcain, vallások, gyülekezetek, felekezetek között. Mindenki hisz valamiben. Van, aki túlvilági istenségben, van, aki az önmegvalósításban, van, aki a gyermekeiben, házastársában, az egészséges étrendben, az élet élvezetében. És ki tudja még mennyi dolog van, amelybe vetjük a bizalmunkat, és hogy ez a dolog megszűnik, akkor megrendül a mi életünk. Azonban ezek a hitek, amelyek az élő Istenen kívül keresik a bizalmat és a megelégedést, ezek bálvány hitek. Bálvány hit, és amikor ezt kimondjuk, akkor talán nem gondoljuk, hogy mennyire jelen való ez. Pál apostol mondatának első részét az ige elhangzásának eredeti környezetében a bálvány imádókra értette. A római levél a római gyülekezetnek íródott. És erre az időre már kezd egyre inkább leromlani a római nép. Egy olyan gyülekezetbe írta a levelet az apostol, ahol amellett, hogy számtalan bálvány istenséget imádtak az emberek, amellett, hogy számtalan templomban mutattak be bálvány áldozatokat, a modernkori bálvány imádás jelei is mutatkoztak. Tudjuk jól, hogy Róma középpontjában a Kolosseum található, és ez a modern és az akkori római bálványimádásnak a szentélye volt. No nem áldozatokat mutattak be, és nem istenségeknek tartottak különböző kultuszokat, hanem cirkusz, gladiátori viadalok, szórakozás, és természetesen az ezzel járó kenyér is megjelent. Bizonyára láttunk filmeket, amelyben megörökítik, újra felelevenítik ezeket a cirkuszi játékokat, és úgy kezdődik mindig, hogy hatalmas kosarakba szórják a kenyeret a népnek. Jól lakik, élvezi a szórakoztató gladiátori viadalokat. Kicsit elborzong ezen a mai ember, de nagyon könnyen párhuzamot vonhatunk. Az akkori Róma, az akkori római hedonista értékvesztett társadalom és a mai nyugati társadalom között. Ugyanúgy a szórakozás és az élet élvezet kettőségében telik el az élet. Ez a modern bálványimádás, amely nem is annyira modern, ahogy láthatjuk. Egy ilyen környezetbe írta az apostol az akkori keresztényeknek, a római keresztényeknek a levelét. És hogyha ezt végig gondoljuk, akkor rájöhetünk arra, hogy ennyi erővel akár nekünk is írhatta volna. A mai korban, a mai bálványimádó korban élő emberek számára. Azonban mi összefüggés van az alap ige és e között? Az az összefüggés, kedves testvéreim, hogy aki ilyen bálvány dolgokban hisz, aki a test dolgaival törődik csupán, aki a külsődleges tárgyi világban hisz egyedül, az akarva, akaratlanul rabságba jut. A bálványok ugyanis mindig rabul ejtenek, magukhoz láncolnak, mint egy szenvedély. És ha ilyenekre bízza magát az ember az saját életét, akkor a fő életérzése nem a megelégedettség lesz, ahogy gondolnánk logikusan, nem a megelégedettség, a nyugalom, a biztonság, a magabiztosság, hanem mindennek az ellenkezője. Az elégedetlenség, hogy újabbat és többet, és több élvezetet, több szórakozást, kifinomultabb élvezeteket keres, és nem a biztonságérzet, hanem a félelem lesz úrrá az emberem. Modern embernek az egyik legnagyobb keresztje a félelem. Magához láncolja a modernkori bálvány is az embert. A szolgaság lelke él benne. Az ember, aki nem Jézus Krisztusban önmagát kinyilatkoztató Istenre bízza az életét, mindezen túl, vagy éppen ezzel párhuzamosan nem lát perspektívát. Mert a bálványnak az egyik sajátossága, hogy napellenzőt és szemellenzőt rak az embernek. Napellenzőt rak, és az ember, aki a bálványokat imádja, nem tudja meglátni és érzékelni az életet sugárzó Istennek a dicsőségét. Aztán szemellenzőt rak rá, és nem látja az utat, nem lát perspektívát. Nem lát más, csak egy leszűkített életfelfogást, csak a föld felé tud tekinteni. Nem tudja felemelni az ő fejét. Rabságban van. Föld saját szívének, a bálványainak a rabságában. Aki a modern bálványoknak szolgál, egy nagyon fontos és értékes kincset veszít el. Egy sokkal nagyobb kincset, mint a földi arany vagy ezüst. Azt a kincset veszti el, amelyet Isten a teremtésbe ajándékozott az embernek. Ugyanis a teremtésben egy hatalmas méltóságot kapott az ember. Ez a méltóság nem más, mint a fiúi szabadság. A gyermeki szabadság. Ugyanis az ember a dolgokon való uralkodásra teremtetett. És nem arra teremtetett, hogy a dolgok uralkodjanak rajta. Azonban az ember ahelyett, hogy uralkodott volna az ég madarain, a földi állatokon és a vízhalain, ezeket tette bálvánnyá. Gondoljuk végig, a vallás történetnek van egy olyan szakasza, ami a totemizmus. És a totemizmus arról szól, hogy különböző állatoknak a képmásait imádja az ember. Ezeket tetoválja magára, szobrokat készít belőle. Magára ölti, mint egy jelmezt, így azonosul az istenséggel, amely egy állat. Mennyire rabul ejti a teremtett világ az embert, hogyha nem a megfelelő módon viszonyulunk hozzá. Ha nem a teremtettséghez méltóan a teremtett világnak a gazdái és urai vagyunk, hanem alávetjük magunkat a teremtett világnak. Legyen az étel, ital, bármi némű teremtmény, amelyet az Isten alkotott, a mi javunkra. És ennek a következménye az, hogy az ember bezárkózik, és az ember rabságban van. és elveszti azt a méltóságot a bűn következménye miatt, amely a dolgokon való uralkodás. Igen, mert a teremtett világ az nem demokratikus. A teremtett világ hierarchikus. Hogyha körbe tekintünk a világba, azt láthatjuk, hogy minden egyes szegmensében, a legegyszerűbb állati szerveződéseken keresztül a legkomplexebb emberi társadalmokig, mindig kell legyen egy úr, mindig kell legyen egy vezető, mindig kell legyen valaki, aki utat mutat, akire fel lehet tekinteni. És hogyha kivesszük a vezetőt, akkor összeomlik az egész rendszer. Nyilvánvaló ez arra utal, hogy a minden embernek, minden közösségnek van egy legfőbb ura, egy legfőbb példakép és legfőbb vezető, amely nem más, mint az Atyaisten Jézus Krisztus által. Éppen ezért szükségeltetik, hogy az ember helyreállítsa a saját életében, a saját mindennapjaiban ezt a teremtettségi rendet. Nyilvánvaló, hogy ez önmagától nem megy. Nyilvánvaló, hogy nem lehet visszakapni egyik pillanatról a másikra azt a bűn halmaz miatti tév útra elmenetelt, amit már elvesztettünk. Igen, a bálványimádó ember lemond az uralkodásról, lemond a szabadságról, és rabságban él. Legyen az egy istenség, egy szenvedély, vagy a pénz, vagy akár egy másik ember, akinek alávetjük indokolatlanul magunkat. És mindenre az életre a félelem a jellemző, a dolgok, a bálvány miatti félelem, ez határozza meg az embert. És gyakran még a keresztjének is ezt vetítik Istenbe. És mondja a keresztjén, hogy Istentől félni kell, ez legyen az alapvető érzés. Mert megbüntet. Mert uralkodni és elnyomni fog bennünket. Igen, Istentől félni kell, mert ő igazságos, és nem hagy büntetés nélkül semmit. Istentől félni kell, elég csak a középkori oltárfestményekre gondolnunk, ahol kristálytisztán ez az Istentől való félelem, a kárhozattól, a pokoltól való félelem nyilvánul meg azokban az ábrázolásokban, ahol nem a kegyelemről van szó, hanem arról, hogy mennyire félni kell a pokoltól, ahol patás ördögök fortyogtatják azt a sok üstöt, ahol majd mindenki meg fog főni és kínlódni fog örökké valóságig. Isten nem egy ilyen viszonyrendszert álmodott meg az embernek, és nem egy ilyen viszonyrendszerbe teremtette. A keresztényekhez író apostol azt mondja ugyanis, hogy mi nem ilyen lelket kaptunk. Nem a félelem lelkét kaptuk, nem a szolgaság lelkét kaptuk. Mi nem ilyen lelket kaptunk, hanem a fiúság lelkét. Ezt az Isten-ember viszonyt fejezi ki gyönyörűen az Isten tiszteletünk elején felolvasott tékozló fiú története. Igen, a fiúság lelkét kaptuk. A fiúság lelkét kaptuk, amely által mondhatjuk, hogy Atyám, add ki a rám eső részt. A fiú kimondhatja, hogy Istenem, te nem tudsz olyan jó dolgokat, olyan élvezetes dolgokat adni, mint az a világ. Kérlek, hagyd békén, inkább megyek a cirkuszhoz és a kenyérhez. A fiú veheti a ráeső részt, és valóban ezt teszi a példázatbeli fiú. Mit csinál? Elmegy, mulatozik, szórakozik, élvezi az életet. A fiú veheti a ráeső részt. Ott hagyhat csapot és papot. A fiú tékozolhat, a fiú feleselhet, és bármikor kiléphet az atyai házból. Azért van ez így, kedves testvéreim. Azért nem egy tökéletes világot alkotott olyan értelemben Isten, hogy meghagyta az ember szabadságát. Meghagyta azt, hogy Ádám és Éva igenis szakíthasson arról a fáról. Hogy egyáltalán minek teremtett fát teszik föl a kérdés nekem sokszor, gyerekek, fiatalok, hogy minek az a fa ott az Éden kertjében. Minek adott lehetőséget az Isten arra, hogy az ember vétkezzen? Miért nem egy olyan ember teremtett magának, akiből kiírtaná mindenféle lázadásnak, elpárkolásnak, engedetlenségnek, még az írmagját is? Hát azért, kedves testvéreim, mert az Isten szeret bennünket. És tudjuk jól, hogy azt szereti igazán a másik embert, aki szabadon szereti. Az az igazi szeretet, amely hagyja, hogy a szeretet lény az önmaga életét élje. Mert hogyha nem hagyja, az már uralkodási vágy. Az már birtoklási vágy. Minden egyes kapcsolat, legyen az párkapcsolat is, akkor működik igazán, hogyha a másikat tiszteletben tartjuk úgy, ahogy van. Tudjuk jól, hogy dugába szoktak dőlni azok a kapcsolatok, amikor az egyik házastárs úgy veszi el a másik, az vagy úgy megy hozzá, hogy majd változtatok rajta, csiszolgatok rajta, aztán kialakul a dolog, így vagy úgy. És hogyha nem alakul ki a dolog mégse, mert az illető sokkal keményebb, akkor jönnek a problémák. Én nem ilyen embert vettem el, én nem ilyen emberhez mentem hozzá. És voltaképpen rájön az illető, hogy a saját ideájához ment hozzá, aki szeretett volna belelátni a másikba, de a másik az nem olyan volt. Isten úgy szeret bennünket, hogy elfogad. És amikor önmagát bünteti, ahelyett, hogy ránk mérni a büntetést, a bűneink miatti megérdemelt büntetésünket, akkor pontosan erről tesz tanúbizonyságot. Jézus Krisztusban elhordozta a mi vétkeinknek a büntetését. Azt jelenti ez, testvérek, hogy ő szeretne bennünket magáénak tudni. Szeretné, hogyha elfogadnánk az ő kegyelmét. Igen, az Atya könyörül és irgalmas ezer ízig. A tíz parancsolatban is az Atya büntetését harmad és negyed íziglenő generációkig vezeti a parancsolat, viszont a kegyelmét ezer íziglenig. Az Atya nem ember, hanem Isten. Olyan Isten, aki nem sajnálja önmagát, aki mindenestül halálra adta ember élet testét. Ilyen az Atya. És ez az, ami Istenné teszi. Nem csak azt teszi Istenné, hogy hatalmas ereje van, nem csak azt teszi Istenné, hogy lehelete életet sugároz, nem csak azért Isten, mert népeket, rezsimeket söpör le a történelem színpadjáról, hanem azért, mert ő szeret, és ő a szeretet. Ez különbözteti meg minden emberi életeket gusba kötő bálványtól. Mert a bálvány nem szereti a bálványimádót. Mert a bálvány csak kiszívja a vérét. És értelmetlen áldozatokat követel. És tönkreteszi, és halálba taszítja. Legyen az egy bálványistenség, amik egyébként nincsenek. Vagy legyen az egy földi bálvány. A fiúság lelke által kiálthatjuk, mondja az apostol, hogy Abbá, Atya. Az Abbá, Atyám Jézus gyakori megszólítása Isten felé. Egy olyan arámi kifejezés, amely egy nagyon bensőséges kapcsolatra utal. Benne van az ember válasza mindarra, az Istentől eredő kedvességre, melegségre és erőre, amely az ember jutalma és amelyet az ember megkap. Úgy fogalmazhatnánk a mai nyelvünkön ezt a szót, hogy apuka, édesapa, nagyon meleg, közeli viszonyt fejez ki. Igen, a fiúság lelke által kiálthatjuk, hogy Abbá, Atya. A fiúi lélek által lehetünk vele ilyen bensőséges kapcsolatban. És ez kell meghatározza mindennapjainkat. Az, hogy hogyan megyünk az utcán, hogyan szólítjuk meg az embereket, hogyan gondolkodunk, hogyan oldjuk meg a problémáinkat. A félelem görcseivel, a bálvány imádás, a bálvány hit görcseivel, amelynek csak is a rabság és a félelem a vége. És ez kisugárzik, és ez látszik, és ez tapintható a másik ember jelenlétében. Vagy a dolgok mágikus hatalmától megszabadultan, Jézus Krisztusban szabadon, a fiúság lelkével feltöltekezve. Nem mindegy. Nem mindegy, hogy hogyan élünk. Nem mindegy, hogy a félelmek, a görcsök, a nehézségek határozzák meg a mindennapjainkat, vagy az a mérhetetlen szeretet, amelyet Isten lényéből megtapasztalunk, mint gyermekek. Vajon miért szólítja az Úr Jézus az egyetlen olyan imádságban, amelyet minta imádságként tanított meg a keresztényeknek, és ezt mi nagyon komolyan veszük, mert minden Isten tiszteleten elmondjuk. Miért mi atyának szólítja? Miért nem úrnak? Miért nem cirkalmas és az Isten hatalmát kifejező megszólításokkal? Miért nem félelmetes Istennek szólítja meg? Miért az Abbá szót használja? Hát ezért, testvérek, mert ez a lényege az Isten és az ember közötti kapcsolatnak. Ő fiúi kapcsolatra hív bennünket. Ez a tékozló fiú története, ahogy ezt már említettem, gyönyörűen elmondja. Az atyai házba hív mindannyiunkat. Igen, felelős emberek vagyunk, azonban nem mindegy, hogy kinek tartozunk felelősséggel. Egy despotának, vagy egy szerető atyának, és ezt tartsuk mindig szem előtt. Ne embereknek, társadalmi rangnak, önös életcélunknak, pénznek, idegen isteneknek, különböző filozófiáknak akarjunk megfelelni, mert ezek a dolgok becsapnak és bilincsbe vernek, és félelemmel töltenek el, bármennyire is kívánatosnak tűnnek. Mi keresztjének egy olyan család tagjai vagyunk, amelyben nincs helye a félelemnek, hanem inkább az örömnek. Mi egy olyan asztal köré fogunk letelepedni az utolsó napon, amelynek az asztal főjén maga az Isten ül. És nem szolgálni fogunk, hanem, mint fiak, részesedni az ő dicsőségében. Mindig elhagyhatja fiúként szánkat a kiáltás, az a kiáltás, amelyet az apostol az anyanyelvén leírt, kifejezve annak a mélységét és élettel teltségét. Nem görögül mondta, hogy egyébként a levelet írta, hanem arámul a saját nyelvén. Annyira közel áll hozzá ez a megszólítás, annyira közel áll hozzá az Isten, hogy ezt csak anyanyelven lehet kifejezni. Abbá, Atya, mindezt Jézus Krisztus által tehetjük meg. Mert nélküle, az Úr Jézus nélkül legfeljebb azt tudnánk kimondani, hogy Úr. Legfeljebb azt tudnánk kimondani, hogy Isten. De azt nem, hogy Atya. Azt nem, hogy mi Atyánk. Jézus Krisztus emberi létele tehát egyben a fiúvá fogadás cselekedete is. Gyermekek vagyunk. Ez a mai ige életet formáló üzenete. Az Isten gyermekei vagyunk. Végezetül egy 16. századi énekeskönyvi dicséret két versét hadd olvassam fel, amely erről a megmentő és fiúvá fogadó aktusról szól. A pokol torkából te kiszabadítál, és az én lelkemben engem megnyugtattál. Te ígéreteddel, mikoron bíztattál, fiad által ismét fiaddá fogadtál. Kész minden, ha lelkem néked énekelni, minden világi előtt rólad vallást tenni, sok jó tetteidért néked hálát adni, örökkön örökké tégedet dicsérni. Amen. Atyánk, hálásan köszönjük, hogy nem korhoz bennünket sokféle lázadásunkért, hogy kitart karral válsz bennünket Jézus kegyelmében, és általa megoldást szereztél, és kínálod ezt mindannyiunknak. Dicsőítünk téged, Jézus Krisztus, mindazért, amit értünk tettél. Köszönjük, hogy szent lelkedet most nekünk is kínálod. Köszönjük, hogy lelkedet veled együtt kaphatjuk. Köszönjük, hogy tudhatjuk, hogy aki az ő egyszülött fiának nem kedvezett, hanem mindnyájunkért odaadta őt, hogy ne ajándékozna vele együtt mindent mi nekünk. Bocsásd meg sok panaszkodásunkat, kesergésünket, elégedetlenségünket. Megvalljuk, hogy minden szegénységünknek magunk vagyunk az okai. Köszönjük, hogy te a gazdag Isten minden gazdagságodat kész vagy szétosztani közöttünk. Segíts, hogy merjünk hinni. Hadd váljunk mindnyájan a szent lelked által gyermekeidé, Atyánk. És aztán hadd tudjunk örülni annak az örökségnek, amit így kapunk. És hadd tudjunk nagy szeretettel szolgálni azzal másoknak. Ne magunknak akarjunk megtartani semmit, hiszen mi sem a magunkéi vagyunk. Te váltottál ki minket áron, a bűn rabszolgaságából, a te tiszta és szent életed árán. Téged akarunk dicsőíteni testünkben és lelkünkben. Köszönjük, hogy eléd hozhatjuk minden szükségünket, amelyeket látsz. Könyörülj rajtunk. Szent lelked tegyen bizonyosakká bennünket afelől, hogy mi a te szándékod életünkkel. Hogy mi minden van elkészítve nálad a számunkra, hogy milyen feladatokat készítettél. Köszönjük, hogy a leghétköznapibb dolgainktól, a legnagyobb kérésekig mindent bizalommal hozhatunk eléd. Válaszolj nekünk kegyelmesen, Jézus érdeméért kérünk. Amen. Ti így imádkozzatok. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Növekedjetek a kegyelemben, és a mi Urunk megtartó Jézus Krisztusunk ismeretében. Övé a dicsőség most és az örökké valóságban. Amen.